Sziasztok! Ez itt a Vétóruf Bálinttal, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. A mai témánk a társadalmi megosztottság, a polarizáció, a különböző összeesküvés elméletek, és az, hogy ez hogyan illeszkedik nagyobb társadalmi folyamatokba. Ebben segítségünkre lesz Juhász Attila, politológus. De természetesen szó lesz aktualitásokról is, és hirdetném, hogy jövő héten jubileumi vétó lesz élőben a Vasas Székházból. A mai adásunk felvétele szerdán reggel történik. Kezdünk! Szia Bálint, szia Attila, köszönjük, hogy eljöttél.
Szia Kamilla.
Sziasztok.
Szia, kezdjünk egy kis aktualitással, ami azért kapcsolódik a nagyobb témánkhoz, a polarizációhoz. Ugye hétvégén megtörtént a Trump-Zelenszky találkozó, aminek a következménye azért az, hogy elég sokan megijedtek itt a magyar nyilvánosságban is, és az egész világon is. Arról beszélnek már szakértők, hogy megváltozott a világrend. De az látszik, hogy Orbán Viktor úgy érzi, hogy van értelme örülni ennek a helyzetnek, úgy érzi, hogy jó lapra tett, és nekem kicsit olyan érzésem van, mint amikor 2015-ben a menekültválság kapcsán húzott egy rizikós lapot, kicsit arra emlékeztet a helyzet, hogy teljesen másképp viselkedik, mint az európai szövetségeseink, és arra vár, hogy a végén talán mégis neki lesz igaza, de nem tudom, hogy ezt utólag egyébként a belpolitikai fejlemények meg fogják erősíteni, vagy sem. Ti hogy látjátok, ez most egy hasonló pillanat ahhoz a 2015-öshöz?
Szerintem nem. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor valóban a saját rendszere szempontjából nagyon örül ennek a fejleménynek. Viszont az, hogy Magyarország számára, hogyha a nemzeti érdek felől nézzük, ennek mi a haszna, azt valóban nehéz megmondani. Orbán Viktor azért örül, mert ő úgy érzi, hogy a második világháború után ilyen szerződéses, szövetségi rendszerekre épített világrend az úgy alakul át, hogy az olyan rendszerek számára, mint az Orbán rezsim, nem jelent majd korlátot ez az új világrend, vagy az az átalakulás, vagy az a káosz, ami Trump nyomán kialakul, illetve az egész, itt elsősorban az Európai Unióra és NATO-ra gondolok, az egész szövetségi rendszer átalakulása. Ugye csak röviden volt egy olyan jó elméleti leírása az Orbán rezsimnek, ami Bozóki András és Hegedűs Dániel nevéhez fűződik, ez a kívülről korlátozott autokrácia címet viselte, és ebben szépen végigelemezték a szerzők, hogy mi az, amiben segíti, és mi az, amiben korlátozza az Orbán rezsimet ez a szövetségi rendszer. És szerintem most Orbán Viktor úgy érzi, hogy gyakorlatilag szabad kezet kapott azzal, és minden korlát megszűnt a saját politikai rendszerében az ő hatalmának az útjából. Az ő szempontjából érthető, Magyarország szempontjából kevésbé.
És Bálint, hogy látott téged, emlékeztette ez a mostani helyzet a 2015-esre?
Hát sok szempontból igen, sok szempontból nem. És az Attilához itt kapcsolódva, tehát szerintem az, hogy, és ez egy nagyon fontos különbség, és szerintem nem elég ezt, tehát rengetegszer kell ezt hangsúlyozni, hogy az, hogy Orbán Viktornak mi a jó, és az, hogy a Magyarországnak mi a jó, ez nem esik feltétlenül egybe. Tehát az biztos, hogy mi itt maradunk Magyarország, itt Közép-Kelet-Európában, nem fog arra menni az országunk, ezek a szomszédok lesznek, akik most vannak, ugye ebben Ukrajna az egyik szomszédunk, hogy mi hogyan viselkedünk ezekben az időkben, szerintem az sok évig velünk fog maradni, ahogy ők tekintenek ránk, nem beszélve arról, hogy Ukrajnában van komoly számú magyar kisebbség, hogy ők hogyan fognak majd az esetleges, adja Isten, béke után majd Magyarországra, meg Orbán Viktorra nézni, az megint egy másik kérdés lesz. És akkor egy kicsit, hogy szétszálazva, tehát hogyha nekünk az az érdekünk magyaroknak, hogy egy erős unió legyen, erős NATO legyen, a szövetségünk az egy erős legyen, amiben mi benne vagyunk, akkor amiket így Orbán Viktor lépeget az elmúlt, főleg most így felgyorsítva az elmúlt pár hétben, hát én nem tudom, hogy mennyire használja ez bárminek is az érdekét. Az, hogy ő és az ő barátai, meg nem tudom, ilyen fegyvertársai, vagy fegyverhordozói felváltva tapsolgatnak azért, hogy nem tudom, az Európai Unió mennyire béna, és ezt ők előre megmondták, hogy ez mennyire segíti a mi közösségünket, amit mi, mint Magyarország az Unióban, azt se tudom. Zárulja bezárva. Az, hogy milyen a helyzet, ugye ez megállás nélkül változik, ugye ma hajnában volt az elnöki ilyen beszéd a kongresszus közös ülésén, és akkor éppen már éppen békülékenyebb volt Donald Trump, és ugye nem is, ez a műsor nem is a célja, hogy külpolitikai kérdésekkel foglalkozom, van arra szakavatottabb ember a Partizánba, de hogy azt, hogy hogyan csapódik le ez Magyarország, azt mondom, ez az érdekes. Ezt szerintem még nem tölt teljesen el, az látszik, hogy van egy, szerintem a Covid első napjaihoz hasonló szorongás a magyar társadalomban, mi fog velünk történni, jön-e a világháború, az a rend, amiben hittünk, hogy az működik, az teljesen a szemünk előtt bomlott fel, ugye soha nem volt még ilyen, hogy élőadásban lehetett látni, hogy ezt a Zelenszky-Trump vitát, hogy hogyan beszélgetnek egymással ugye a világ vezetői. Szóval egy kicsit benéztünk így a, nem tudom, a színfalak mögé, ha ezt benézésnek lehet nevezni. És hogy ez, ebből Orbán Viktor meg a Fidesz hogyan jön ki, na az egy nehezebb kérdés, mert azért ez egy nagyon-nagyon elsődleges érzelmek és nagyon komoly halálfélelem és szorongás van a magyar társadalomban, és hogy mire mi az ő válaszok a sajátjaik számára, ez még nem látszik.
Illetve ugye az is látszik, hogy alakul egy új klub, nem az Európai Unió, de az európai vezetők, Magyarországot és Szlovákiát kihagyva egy új szövetséget alakítanak, és ez azért veszélyt is jelenthet belpolitikai szempontból Orbán Viktornak, ugyanis azt tudjuk, hogy a magyar társadalom többsége nem szeretne kilépni az Unióból, és most mégis azt nézzük végig, hogy rajtunk kívül alakul valami új szövetség, új deal.
Hát ugye többfajta klub alakul, ugye van egy, nekünk is van egy új klubunk, ugye, hogy akár mondjuk 10 éve ezelőtt valaki azt mondja nekünk, Attila, hogy mi Szlovákia és Szerbiának leszünk a szoros szövetségese a oroszokkal, oroszok pártján, akkor ugye kinevettük volna, de ugye most ugye egy olyan tengelyt rajzol Orbán Viktor, hogy van a Pozsony, Budapest, Belgrád, amik erősen nem tudom, a normalitás meg a racionalitás oldalán állnak, és a külföldi, birodalmi érdekek ellen szövetkezik, és majd ide fognak jönni a birodalom csápjai beavatkozni. Szóval ez is egy klub, meg egy olyan klub is van, hogy ki profitál ebből az egészből, hogyha Oroszország egy jó dílt köt, ez is egy másik klub. De az a klub, amiben eddig korábban benne voltunk, az láthatóan most nem tart a mi klubtagságunkra igényt.
Ugye, ami itt szerintem a kulcs szó, az a biztonság, hogy mennyire tudja eladni az Orbán kormány ezt a magyar közvéleménynek. Mert hát, ha azt nézzük, hogy mi zajlik, akkor tulajdonképpen hogy a békére hivatkozva történik a békét szavatoló intézményrendszernek a lebontása. Tehát én azt gondolom, hogy ezt azért a magyar választók többsége is úgy gondolja, hogy ennek az országnak a biztonságát az elmúlt időszakban elsősorban a NATO szavatolta. Hogyha most azt látják, hogy ez a nemzetközi szervezet, biztonsági szervezet recseg-ropog.
És ugye Elon Musk is twittelt ezzel kapcsolatban.
Igen, akkor azért felmerülhet még az egyébként kormányhoz közel álló választókban is, hogy na jó, de mi fogja a mi biztonságunkat szavatolni, és szerintem Orbán Viktor számára az a legnagyobb kihívás, hogy ezt az egész átalakulást úgy tudja majd beadni, hogy itt valamilyen biztonságosabb környezet jön létre, ami szerintem nagyon kétséges, mert hogyha újra hát birodalmak fogják a világot dominálni és érdekszférákra osztják föl, ahogy Trump például egészen nyíltan beszél erről, akkor ez szerintem azért nehéz lesz elfogadtatni. Belpolitikai szempontból ez a legnagyobb kockázat, én úgy érzem.
De ugye a múlt adásban már firtattam azt Bálint, hogy Magyar Péter ezzel kapcsolatban nem nagyon nyilvánul meg, nincsen karakteres külpolitikai víziója, a közszolgáltatások minőségére koncentrál, és ezeket a témákat helyezi fókuszba, és azt kérdeztem tőled, hogy nem nő-e túl nagyra mellette ez a külpolitikai kérdés, nem hat-e provinciálisnak az, hogy csak a belpolitikai kérdésekkel foglalkozik, a megélhetés kérdéseivel és azokkal a témákkal, amik nagyon az országhatáron belül vannak és a közszolgáltatásokra vonatkoznak.
De azóta megnyilatkozott benne.
Valamennyire megnyilatkozik benne, de nekem mégiscsak az a kérdésem, hogy bár nehéz példákat hozni, mert ritkán van olyan pillanat, hogy megváltozik a világrend, de egy ilyen esetben a kihívó kapcsán, hogyha a nyilvánosságban nem is ez a legfontosabb témája, nem is erről beszél minden megszólalásában, valószínűleg a háttérben azért gondolkodik ezen, és adott esetben még olyan forgatókönyveket is, hogyha 2026-ban mondjuk kormányváltás van, akkor hogyan fogja Magyarország útját visszarántani az eddigi szövetségi rendszerbe. Van erre lehetősége egy kihívónak, és ilyenkor kell-e mondjuk adott esetben a színfalak mögött tárgyalásokat bonyolítani, és külpolitikai kapcsolatokat erősíteni a kihívónak?
Igen. Szóval én azt gondolom, hogy megszólalt benne Magyar Péter, talán a határnál is volt valamilyen beszélgetés, vagy esetekeztetője, és hogy mi történik, ugye mi is itt csak itt tapogatózunk, hát hogy egy, a világ így kicsit így összeomlik, vagy legalábbis átalakul így körülöttünk, hogy ebben egy ellenzékvezetőjeként mit kell mondani, és mi az, ami egy nap után még érvényes marad, az egy nehezebb kérdés. De bocsánat, még gondoltam az Attilához, és aztán viszont nagyon érdekes, hogy ugye a évértékelő beszédben is, és azóta is, ugye arról beszél Orbán Viktor, hogy van a birodalom, ami ellen ők ilyen maroknyi lázadóként ugye harcolnak. És akkor talán itt voltunk a stúdióban, és akkor a Magyari Péter mondta, hogy ez olyan, mintha egy ilyen Star Wars újraélés van, ami egy egészen különleges egyébként párhuzam, főleg, hogyha az ember tényleg kicsit jobban ismeri a Star Wars-nak a történetet, hogy ki igazából Orbán Viktor most, hogy Han Solo vagy Luke Skywalker, mert mindkettő ugye megnyit nem is kevés kérdést, de az az érdekes, hogy Kocsis Máté, ugye, aki a frakcióvezetője is szinte a Fidesznek is ugye nagyon kevés olyan vétó volt, ahol nem hazudta az ő neve, olyan úgy posztol már, hogy egy birodalmi lépegetőben illusztrálja a saját maguk szerepét, hogy ők eltörték a birodalmi lépegetőnek a lábát, hogy egészen különleges ilyen, mondjam, egy ilyen szociokulturális változás, amikor egy 15 éve hatalmon lévő, korlátlan hatalommal bíró valakik magukat a birodalom ellen lévő lázadóknak gondolják, és ez a birodalom kérdés, hogy ugye is fogunk arra beszélni ugye itt az adásban, szerintem egy baromi érdekes dolog, hogy ez hogyan lett ide beépítve a magyar politikai rendszerbe, és hogy ebből hogyan tudnak ilyen, hát hogy ebből egy kerek egészet csinálni.
Miközben ugye egyébként az történik, hogy hát a birodalomnak nehezen nevezhető Európai Unióval szemben, mondja ezt Orbán Viktor, és közben tényleges birodalmakat támogat Oroszország, Trump, Kína, és köztük akar valamiféle, hát ilyen Magyarország számára kedvező pozíciót kialakítani a nemzetközi térben, ez az, amit ők nagy stratégiaként meghirdetnek Magyarország számára, igen.
De hát nem biztos, hogy baj, hogy ellentmondások vannak a narratívában.
Sőt, egyáltalán nem baj. Magyar Péterhez én még annyit szerettem volna hozzámondani, hogy én két dolgot látok az ő politizálásán, az egyik az, hogy kivár ebben a helyzetben, tehát hogy nyilván nem látja, hogy mi fog történni, és igyekszik minél kevesebbet mondani. Másrészt ő is erre, tehát ahogy a belpolitikai szinten, úgy ezen a szinten is azt próbálja mondani, hogy ő egy ilyen nagyon elitellenes pozícióban van. Tehát nem leszünk egyszerre az Egyesült Államok és Oroszország gyarmata, ez ugye az ő stratégiájának megfelel, és egyelőre én azt látom, hogy ezen az irányvonalon van, de abban biztos vagyok, hogy ez... Tehát olyan történelmi jelentőségű esemény sor zajlik jelenleg, és olyan gyorsan, hogy... Ezt egyébként sokáig nem fogja tudni megúszni Magyar Péter, hogy ennél többet nem mondja.
És most az is látszik még, hogy az a fajta ilyen ideológiai kapocs, amit ugye, közpénzmilliárdokból Orbán Balázs vezetésével, meg az Alapjogokért Központ vezetésével így építettek a Trump világ felé Orbánék, az egyébként működik. Szóval, hogy amiket mi Magyarországon mondunk, és ilyen bornírt hülyeségeknek tűnik, azt ők is ugyanúgy mondják, és látszik, hogy valami fajta ilyen tudástranszferben vannak. Csak az a kérdés, hogy ugye amikor, ugye ezt beszéltünk elő korábban itt a vétóban, és amikor két izolacionista ország egymással találkozik, akkor mi lesz belőle? És hogy hiába vagyunk itt, nem tudom, a Magának, vagy nem tudom, Megának a központja, a 25%-os vám minket is ugyanúgy fog sújtani, mint hogyha nem lennénk a központja.
De szóval, mai hír, hogy Rogán Antalt lehet, hogy le fogják venni a szankciós listáról.
Jó, ez, de ebből a szempontból, hogy Rogán Antal nincs a szankciós listán, ez a magyar Magyarország szempontjából tök mindegy, szóval ettől még nekünk nem lesz jobb, se rosszabb, tehát ez lefér neki, de hogy ez egy másik kérdés, szóval ez egy baromi érdekes, hogy mi fog történni, és még egyszer nem akarok ilyen külpolitikai helyzetben, csak Magyarországon lenni. Ha el tudja azt adni Orbán Viktor az övéinek, meg kicsit több embernek, hogy nekünk jó ez a kapcsolat, tehát gazdaságilag megéri, nem csak az, hogy most ideológiailag akkor tudnak együtt, akkor nem tudom azon nevetni, hogy ki mennyire hülye, akkor ebből lehet valamit csinálni. Ha ezt nem tudja megcsinálni, ezt a lépést, nem marad egyébként a szorongás, meg az, hogy akkor meg a most állapot, akkor tök mindegy, hogy a külpolitikában mi a helyzet. Szóval ez még nem egy eldölt kérdés, és az sem biztos, hogy ő abba bízik, ugye talán beszéltünk erről, hogy majd oda megy Ursula von Leyenhez, Trump is lesugja a fülébe, hogy a Viktorral most már bánjátok jól, hogy ez aztán milyen hatást fog kiváltani. Szóval ezek szerintem ez egy alakulóban lévő helyzet.
Igen, Rogán Antal csak azért hoztam fel, mert ugye a jó hír kampányban néha nem válik el az, hogy mi az, amit jó hírként közölnek, és a társadalom számára jó hír, és mi az, amit jó hírként közölnek, és hát, a kormány számára jó
hír. Meg ugye védjegy lesz belőle, szóval igen. Mi is már nehezebben fogjuk tudni kifigurázni, hogyha aztán itt kérnek tőlünk erről pénzt.
Igen, és saját jó híreinket is nehezebben fogjuk tudni közölni. De akkor menjünk tovább a tágasabb témánkra, a mai fő témánkra, a társadalmi megosztottságra és a polarizációra. Ezt mindig úgy beszéljük el a nyilvánosságban, hogy ez valami rossz dolog, ezért rossz a hangulat ma Magyarországon, mert annyira megosztott a társadalom, de közben pedig annak is van egy kritikája, hogy mindent csak meg kell beszélni, minden megoldható a párbeszéden keresztül, ez sokszor elmossa azokat a valós társadalmi érdekkonfliktusokat, amik egyébként a társadalom alapvető mozgatórugói. Szóval arra lennék kíváncsi, hogy látod, mi az a pont, amikor már olyan mértékű a polarizáció, a társadalmi megosztottság, hogy az ezen a normál kereten, ami az érdekkonfliktusok belátása, azon túl van?
Igen, hát ez teljesen természetes, hogy minden társadalmi érdek tagolt, illetve hogy vannak olyan megosztást létrehozó pontok, például történelmi traumák, vagy olyan események, amelyek mentén szembefordulnak egymással társadalmi csoportok. Ez nyilvánvalóan egy soha nem meghaladható állapot, de itt nem erről van szó, hanem ugye arról, hogy létrejön valamilyen olyan törzsi, politikai törzsi mentalitás, ami egy ilyen kibékíthetetlen ellentétet szül a társadalomnak a nagy csoportjai között. És én itt azt gondolom, hogy pont az a lényeg, hogy akkor válik ez mérgezővé és nagyon kontraproduktívvá egy társadalom, hogyha megszűnik annak a lehetősége, hogy egyébként ezeket az érdekkonfliktusokat normál politikával oldjuk meg. Tehát, hogy a politika nem tudja betölteni többet azt a funkcióját, hogy vitával, konfliktusokkal valamilyen döntést hozzon közügyekben, mert hogy a közügyek tárgyalása az lehetetlenné válik, csak az válik fontossá, hogy ezek a csoportok hogyan ütköznek. Ugye, hogyha egy kicsit a mélyre nézünk, én azt gondolom, hogy ez nem teljesen mérhető, vagy nincs egy olyan szám, ami megmutatná azt, hogy egy társadalomban mikor van ilyen kibékíthetetlen ellentét, de vannak olyan jelenségei, amelyek jól megragadhatóak. Nekem 2018-ban lehetőségem volt részt venni egy lengyel-magyar összehasonlító kutatásban, ami pont ezt a kérdést vizsgálta, és ott ugye az találtuk, hogy az egyik ilyen nagy dimenziója ennek a jelenségnek az, hogy van egy olyan tekintélyelvűség és olyan vezérelvűség a társadalomban, hogy egy személy mögött felsorakozik az ő tábora, amely szinte ilyen törzsi hozzáállással vezetőnek tekinti az adott politikai személyiséget, tehát mint egy törzsfőt, és mindent elfogadnak tőle kritikátlanul. Ez az egyik része ennek a jelenségnek. A másik pedig, hogy ennek nyomán kialakul egy olyan fekete-fehér gondolkodás a társadalomban, amiben nincsenek ilyen átmenetek, nincsenek érvek, nincsenek viták, hanem minden vagy fekete, vagy fehér, vagy ennek van igaza, vagy annak, de a politikának a lehetősége tulajdonképpen megszűnik, és ez az a két dimenzió, tehát ez az egymást kizáró fekete-fehér gondolkodás, illetve a vezérelvűség, ami hogyha megjelenik a társadalmi polarizációban, az egy olyan állapotot hozhat létre, amiből aztán nagyon nehéz kitörni.
De ez miért alakul ki? Nekem az lenne a sejtésem ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk válságos időszakok ezt gerjesztik, vagy olyan periódusok, amikor mondjuk nagyok a társadalmi egyenlőtlenségek.
Azt szerintem a fő ok az az, hogy ezt csinálják. Tehát, hogy ugye, ez, ahogy mondtam, a társadalomban vannak olyan eleve létező konfliktusok, amiket a politika használ valamire, vagy egy normális politikai működésre és konfliktus helyzetnek a kialakítására, vagy ilyen kibékíthetetlen ellentéteknek a szítására. És itt ugye inkább az utóbbiról van szó. Tehát arról, hogy ezt politikai szereplők ezt az állapotot létrehozzák. Olyan megosztást hoznak létre a politikai térben, amit szinte lehetetlen áthidalni.
Bocsánat, csak egy gondolat, vagy inkább több, de hogy az egyik ilyen, hogyha csak az hazánkat nézzük, akkor vannak ilyen mérföldpontok, vagy mérföldkövek, és amikor lehetett volna ebben talán egy kis feloldást hozni, akkor egyrészt nem volt rá talán kellő akarat, meg merészség, meg bátorság, én ezt a rendszerváltásnak gondolom. A rendszerváltozás ugye úgy lett vége, hogy lényegében a megelőző évekről hát valami kevés elszámoltatás, vagy bármifajta retorzió született, akik abban részt vettek, abban voltak, és ugye azt mondták akkor a haza bölcsei, hogy akkor ezt most így, nem tudom, bársonyosan ugorjuk át az elmúlt éveket, és inkább a jövő fele nézünk, és az akkor lévő, vagy az akkor, ugye mi még akkor kisfiúk voltunk, de az akkor lévő kompromisszumok utána nagyon gyorsan visszaütöttek, szóval azok az emberek, akik magukat a rendszerváltásnak a veszteseinek gondolták, legyen ez gazdasági, vagy szellemi értelemben, vagy akár politikai értelemben, a bennük lévő feszültség 92-93 körül már teljes mértékben, hogy tapintható volt. És hogy akkor ez miért volt jó megoldás, hogy nem történik semmi, egyébként bizonyos szempontból példátlanul vagy példanélkülien a kelet-közép-európai országok közül, szóval a legbársonyosabb forradalom az nálunk volt itt, mint a legvidámabb barakként, és annak ugye az nem a mi részünk, vagy aki történészi feladat, de az ott nem megtett lépések mai napig minket szerintem nagyon komolyan hát kísértenek, és akkor ugrok kicsit előre, szóval magába az, és akik a vesztesei voltak a rendszerváltásnak, és ugye itt ketté válik a gazdasági meg a politikai értelemben, ugye volt egy ilyen furcsa visszarendeződés, amikor ugye 94-ben ugye a rendszerváltás megelőző korszak vezetője lett ugye Magyarország miniszterelnöke, ugye Horn Gyula, és akkor megint ugrok egyet a történelembe, hogy lett volna egy másik ilyen pont, és ennek az ellenkezője történt, ez 2002 a két választás közötti időszak, amikor is Orbán Viktor kerekperec kimondta, hogy aki ugye a haza nem lehet ellenzékbe, hogy aki nem az ő táborához tartozik, az nem része lényegében a magyar nemzetnek. És onnantól kezdve ez a polarizáció csak gyorsul, tehát egymással szemben lévő ilyen, amit mondta Attila, törzsi tömbök álltak fel. Orbán Viktor abszolút belátta azt, hogy neki ez a polarizáció jó, hogy ezt kell erősíteni, hogy akikről mondtam, a 90-es évek elején lévő kiábrándult, vagy nem beváltott rendszerváltozásnak az értelmiségét, meg embereit magába inkorporálni kell, és megállás nélkül az ők és mit kell felpörgetni. Ez akkor 2002-ben a kétforduló közötti időszakban nem volt annyira éles, valójában mindamennyire a szavak szintjén ez ment. Ennek a felpörgetésehez kellett a 2006-os ugye választásnak az elveszítése, illetve a 2006-os történések. Na és onnantól kezdve lényegében ez a politikai forgatókönyv a Fidesznek, hogy mindig legyen egy mi és ők, a mi legyen mindig több, az ők legyen mindig kevesebb, és ennek a törése, bocsánat, hogy hosszan beszélek, ennek a törése van most, mert hirtelen az ők meg a mi legalábbis úgy néz ki, és azt mondja, ez így is van, egyenlő táborra alakultak át. És így sokkal nehezebben működik a mi és ők, és mindenféle lépés, amiket most csinál Orbán Viktor, arra fele megy, hogy találja meg végül is azt, hogy a mi és az ők legyen, hogy a mi legyen újra többségben.
Igen, ez nagyon fontos, amit mond a Bálint, és csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy szerintem is az a helyzet, hogy ilyen nagyon durva megosztottság rendszerváltást követő bő 10 évben szerintem nem volt Magyarországon, tehát az, az nagyjából szerintem egy normális hát ilyen rendszerváltás utáni helyzetként írható le, és én is konkrétan ehhez a 2002-es választások idején a két fordulók között elhangzott mondathoz kötöm azt, hogy Orbáni mondathoz kötöm azt, hogy létrejött egy olyan polarizáció, amire aztán ugye az előbb említett hát ilyen vezérelvűség is ráépült, mert hogy később ugye Gyurcsány Ferenc megjelenésével létrejött egy olyan Urbán-Gyurcsány szembenállás, ami kialakította ezeket a nagy szembenálló tömböket, és oké, hogy ez 2010 után a gyurcsányi politikának az elhiteltelenedésével háttérbe szorul, de hogy maga ez a fajta szembenállás, ez megmaradt, és azt gondolom, hogy most kapott Magyar Péterrel az Orbánnal szemben álló tömb egy olyan potenciális vezetőt, aminek a mentén megint kialakulhat egy ilyen szembenállás. A Bálinttal csak annyiban vitatkoznék, hogy szerintem a 2002-es kampány idején már nagyon durva a társadalom alsóbb rétegeibe is leszivárgó megosztottság alakult ki. Tehát ugye akkor
Kokárdal
ismerünk a Kokárdal, de hát onnan ismerünk olyan dokumentumfilmeket, a választás után jelentek meg, hogy tényleg barátságok, házasságok, családi kapcsolatok bomlottak föl azért, mert ellentétes oldalon álltak. Ilyen azért a 90-es években nem.
Ebből, ha vitatkozom, én szerintem azért nem vagyunk olyan, nincsen eleven élményünk, mert még fiatalok voltunk, de ugye azért a 90 utáni MDF-SDS csatározásban, vagy amikor ugye az elszámoltatásnak az elmaradása után azért mentek tönkre akkor is barátságok. Akik korábban ugye együtt szíták a rendszer, aztán később utána már külön váltak ebből, és én azt gondolom, hogy sokat beszéltek róla abban az időben, most már kevésbé, hogy ugye ezért ugrálok rajta itt a vétóba, hogy az elszámoltatás hiánya eredményezte egyébként sok szempontból a NERT is egy ilyen fura áttétel, hogy a magyar társadalom ahhoz van szokva, vagy ahhoz szoktatva, hogy sohasem nincsen semmilyen következménye. És ugye a 90-es váltást én így gondolom, hogy a megelőző éveknek semmifajta következménye nem volt, mindenki ment tovább, a gazdagabbak lettek, a politikusok lettek, és nem volt semmilyen törés, és Orbán Viktor egyébként a saját maga ilyen meséjébe, vagy mitológiájába ezt aztán szépen bele is szőtte, úgy közben, hogy egyébként ő a rendszerváltás egyik győztese, szóval mint mobilizációban, vagy a késő szocializmusnak az egyik győztese, de mégis képes volt arra a trükkre, hogy amikor a Fidesz átment ugye jobb oldalra, akkor az egyébként ott lévő ilyen kiábrándult, morgó, akkori rendszerkritikus elemeket teljesen inkorporálja a saját maga politikai táborába.
De akkor egy kicsit a 2000-es évek elején maradva, ugye te is említetted, hogy azért határkőnek szokás tekinteni a 2006-os eseményeket, és abból az időből már jóval több felvétel és rögzített dokumentum is van azzal kapcsolatban, hogy a társadalmi megosztottság hogyan nézett ki, és ilyen ikonikus pillanatok vannak, ha csak arra gondolunk, hogy például, és ez csak egy kis példa, egy szelet, de egy szimbolikus példának tekintett a Hajós András heti-hetes konfliktus 2006 kapcsán, de egyébként 2008 és a gazdasági világválság is egy ilyen ikonikus pillanatának tekinthető talán a társadalmi polarizációnak, de ezekben a helyzetekben mind azt láttuk, hogy ebből a szélső jobb oldal profitál. És akkor feltenném a kérdést, hogy az ilyen helyzetekből, hogyha a szélsőségek tudnak profitálni, akkor miért mindig ezekben az években a szélső jobb oldal profitált?
Hát ugye azt látjuk, hogy az egyébként egy világjelenség is, hogy mondjuk baloldali mozgalmak sokkal kevésbé tudnak építeni a jelenlegi korszakban az ilyen politikai törésvonalakra. Annak ellenére nyilván vannak egyébként akár ilyen rövid időre felugró vagy megerősödő szélső baloldali vagy radikális baloldali mozgalmak is, de mégis trendszerűen globálisan azt lehet mondani, hogy az ilyen zsigeri érzelmekre ható szélső jobboldali politika az, és szélső jobboldali nyelvezet az, ami ezeket a társadalmi törésvonalakat sokkal jobban meg tudja ragadni. Hogy az egész világon nagyon érezhető az, hogy mondjuk azok a klasszikus, ilyen, ugye az utóbbi időben klasszikussá vált témák, mint a genderellenesség, vagy a melegekkel szembeni politika, vagy a bevándorlás ellenesség, az a drive, amin ezek a mozgalmak igazából futnak, és amin nagyon meg tudnak erősíteni, nagyon meg tudnak erősödni, és ez azt gondolom, hogy ez Magyarországra is érvényes volt az elmúlt időszakban, tehát hogy az Orbán először ugye valóban a Fidesztől tulajdonképpen függetlenül megjelenő, de aztán a Fidesz által részben kooptált szélső jobboldali mozgalmak ezeken a témákon keresztül tudtak megerősödni, és aztán az Orbán rezsim 2010-től egyre durvábban és egyre, hogy mondjam, direktebb módon alkalmazta ezeket a témákat, és aztán a nagy fordulópont az 2015 volt, ugye a menekült válság, amikor aztán végképp a Fidesz elcsúszott egy olyan irányba, amikor rajta maradt ezen a trekken.
De ez egy, akkor azt mondod, hogy ez egy tematikus kérdés, de akkor visszadobnám a labdát, ez nem egy képességbeli kérdés, nem arról szól, hogy a baloldali vezetők vagy baloldali mozgalmak kevésbé tudtak technikai értelemben a választók érzelmeihez szólni, vagy azokra reagálni?
De tulajdonképpen ezt mondom, hogy a baloldal ideológiája, politikája az tulajdonképpen sokkal kevésbé volt alkalmas, hogy itt az érzelmek leható politikát mutasson be, vagy azt kínálja a választóinak, mert eleve ők ugye a természetükből fakadóan olyan társadalmi egyenlőtlenségekre építenek, amelyek sokkal kevésbé ragadják meg talán érzelmileg a választóközönséget. Én azt látom, hogy ezekre, vagy ezekben az ügyekben csak úgy tudták megragadni, hogy a kisebbség képviseletét kellett fölvállalniuk. És ez az, amivel a populista jobb oldal, vagy a szélső jobb oldal sokkal jobban tudott élni, hogy ő ezekben a kérdésekben a többség pozícióját foglalta el, és ebből adódott a megerősödése is.
Szóval, hogy nálunk azért, hogyha hosszabban tekintjük még az elmúlt 30 évet, akkor amit mire próbáltam utalni, hogy volt megosztás a rendszerváltás után, ugye ebből alakult ki akkor ugye egy teljesen intellektuális alapon, hogy az első magyar parlamenti képviseletre rendelkező szélső jobboldali párt a MIÉP. Ugye a MIÉP-nek a feljövése az abból adódott, hogy az MDF-ből kiváltak, és lényegében egy akkor korukat megelőző, meghaladóan hát ilyen trumpiánus, maga soros ellenes világot mutattak be, kis színes, 92-ben olyan soros házatos cikkek születtek a Magyar Fórum lapjain, országgyűlési képviselők által, amik bármikor megállnák a helyüket most a Kesma médiában, csak annyi különbség, hogy Orbán Viktor volt az egyik célpontja ezeknek, meg a Fidesz. Szóval a 92-es soros összeesküvésnek a fő szereplője a Fidesz volt, csak úgy jegyzem meg. És ugye ebből aztán, ugye szintén korát megelőzően, ugye akkor is már létezett, de a jobbra tolódásában, vagy a populista jobboldala tolódása, ugye a kisgazdapártot nem szabad elfelejteni, ugye Tordján József volt szintén ugye korát megelőzően szerintem a magyar, első magyar Trump, akit utána aztán a Fidesznek a szalámi taktikája aztán teljes mértékben legyőzött, de az ott megszólaltatott húrok, azok már azért ezek voltak, amik ma is zajlanak. És akkor ez a válasz, hogy a Fidesz minden, nagyon sok baloldali elemet tartalmaz a Fidesz politikája. Nem feltétlenül hangosan, de azt, hogy mondjuk multi ellenes szavakban, az, hogy elit ellenes szavakban éppen a Maldív-szigeteken, vagy az, hogy a kisemberek pártján van szavakban, ezeket ugye eltanulták, és ezért nem lett többek között, meg persze képességbeli kérdésekben miatt sem lett ebből szélső baloldali vagy baloldali alternatíva. Magyarországon voltak rá próbálkozások, mert biztos lesznek is, ugye Szanyi Tibor, meg ugye a Munkáspárt, meg Türmely Gyula, ezek mind elhaltak. Egyszerűen azért, mert kihúztak alóluk az ideológiai szőnyeget.
És most is az látszik, hogy bár a Fidesz folyamatosan tolódik jobbra és jobbra, Magyar Péter és a Tisza nem baloldaliként pozícionálja magát, vannak a Fidesznek olyan vívmányai, amivel kapcsolatban azt mondja, hogy megőrizni azokat, tehát nem azt látjuk, hogy itt jobb és baloldal harca kezdődne el, hanem két jobboldali alternatíva közül lehet választani, és ezért is kérdezem azt, hogy tulajdonképpen a polarizáció ma Magyarországon egy másik síkra terelődött, tehát hogy nem arról van szó, hogy ideológiák csapnak össze, hanem az a kérdés, hogy Orbán vagy nem Orbán?
De ugye inkább másképp fogalmazok, tehát hogy ez az Orbán rendszer, és ugye sokat beszéltünk arról, hogy milyen stratégiák vannak az ellenzék számára, hogyha egy plurális versengő demokráciában élnénk, akkor szerintem teljesen más lenne az ideológiai, nem tudom, harc ezek közül a pártok között, de azért az Orbán rendszer 15 éve azért megtette a hatását mindenki felt. Ők, hogy mondjam, ők rajzoltak egy ilyen keretet, amiben a politizálás folyik. Az egy kérdés, hogy Magyar Péter ki tud ebből a keretből lépni, és úgy látom, hogy néha ki tud belőle lépni, és elkerüli azokat a ilyen beépített csapdákat, amiket az Orbánék így csinálnak neki. De én most itt 2025 februárjában arról beszélni, hogy ezek mennyire ideológiai, tisztán ideológiai kérdések, szerintem ez egy félrevezető dolog, mert szerintem nem ez van. És amikor beszéltünk talán az ominózus Magyar Péter interjú után, hogy milyen típusú ellenzéki stratégiák vannak, szerintem a Magyar Péternek az a stratégiája, hogy majd, és talán ezt mondta is talán, hogy majd 26 után majd akkor, hogyha majd megnyerik a választások után, majd akkor beszélgessünk ideológiai kérdésekről, de addig mindenfajta ideológiai kérdésekről beszélgetés, az egy szerintem egy csapda, mert az egyébként teljesen heterogén Tisza szavazótábort mesterségesen akarná megosztani.
Igen, tehát hogy a megosztottság nem csak most, szerintem korábban sem ilyen tisztán lehatárolható ideológiai pozíciók mentén jött létre. Tehát ez a jobbal felosztás, ez már régóta nem működik szerintem a politikában, és mert a rendszerváltás után is voltak ennek jelei. Tehát, hogyha ha már Bálint említett a Miépet és Csurkát, ugye most azt mondja Magyar Péter, hogy se nem jobb, se nem bal, csak magyar, ez a jelmondata, ennek az ős változata a 90-es években, ugye ez Csurka István mondta először, se nem jobb, se nem bal, keresztény és magyar, tehát ez volt a Miépnek a szlogenje, és mindig azt a pozíciót próbálták elfoglalni ezek a pártok a 2000-es évek közepétől a Jobbik is, amik a jobb és balnak a meghaladására vonatkoztak, és valami olyan társadalmi problémába kapaszkodtak bele, és azon futottak fel, amit más nem vállalt föl. Hát, hogyha ugye azt kérdezed, hogy miért a szélső jobb jelent meg ugye a Gyurcsány Orbán szembenállás után is, mint ilyen felfutó erő, akkor hát arra azt elég egyértelmű szerintem a válasz, hogy ugye 2006-tól kezdődően a Jobbik volt az, amelyik annyira kiment a szélső jobbra, hogy felvállalta teljesen nyíltan a cigány ellenességet, amit korábban egyetlen egy politikai erő sem vállalt be ilyen direkt módon. És ez a téma, illetve erre épített gárdamozgalom volt, ami a Jobbikot aztán felfuttatta, és 2010 után egy nagy pártá válhatott. Az igaz, hogy később ugye a úgynevezett néppártosodással ezt leadták, ezt a dolgot, vagy mérsékelték, de hogy igazából a születésüknek az oka az például ez volt, és hát nem egy ilyen klasszikus ideológiai szörésvonal mentén, hanem nagyon is mély és létező társadalmi ellentétek és konfliktusok mentén.
Csak egy kiegészítés, vagy egy plusz mondat, ami még tök érdekes, az, hogy az egész antiszemita kérdés hogyan alakul át a magyar politikai rendszerben, az, hogy a imént említett Csurka István ugye deklaráltan antiszemita volt, szerintem kb. Még büszke is volt arra, hogy ő az, és erről ugye hosszú, tehát ugye ő nem cigányellenes volt, hanem deklaráltan antiszemita, és hosszú könyveket, meg cikkeket írt ebben kapcsolatban, és a Fidesz egyébként egy zsidó szervezetnek tartotta, most a saját szavait idézem tőle, az SZDSZ-nek a junior partnerének, és akkor az Orbán politika lényegében nem is alig beszélt erről a kérdésről sok-sok-sok időn keresztül. És ami aztán egy fordulat volt, hogy az antiszemitizmus mint jobboldali kérdés Magyarországon, ezt úgy oldotta meg a Orbán rendszer, hogy ugye egyrészt egy nagyon szoros politikai szövetségben van ugye Benjamin Netanyahu-val, és akkor azt mondják, hogy ők hogy lennének ők antiszemiták, hiszen van egy izraeli testvérpártjuk, de a felszín alatt nagyon sok toposzt, ugye, amit már sokszor beszéltünk, használnak ezekben. Később csak az, hogy éppen, hogy hallja, értse, akinek értenie kell. És ebből, tehát ugye a mélyebbféle antiszemitizmus lett aztán a Jobbikban, szintén deklaráltan, ugye nagyon ugye a cionista, vagy anticionista jelentsen ez az ő esetükben bármit, és cigány ellenes, vagy rasszista. És aztán a Mi Hazánkban, amikor ugye ez ugye a Jobbik átalakult Mi Hazánkban, ott már ez a kérdés, teljesen másképp van kezelve, mint eddig. Ugye ez egy egész egy globális trend, ha már itt jobb és baloldalról beszélünk, hogy a nemzetközi szélső jobb oldal is átalakult, hogy elveszítette, vagy elhagyta, vagy megpróbálja elhagyni az antiszemita programpontjait, és helyette egy ilyen egyrészt egy ilyen pénzügyi kérdésekbe próbálja magát meghatározni, plusz ugye nagyobb gonoszt vagy erőt lát az arab világba, és oda tette át a hangsúlyt, és itthon nálunk tökéletesen végig lehet ezt rajzolni, hogy ez az egész dolog így átalakul.
De nekem az lenne a feltételezésem egyébként kicsit visszaugorva Magyar Péterre, hogy az, hogy a társadalom megosztott, az egy választás esetén igazából sok esetben hasznos lehet a politikusok számára, mert mozgósít, meg tétet ad, igazából egyáltalán érdekében áll bármilyen politikusnak az, hogy ezt, és itt most különösképpen Magyar Péterre gondolok, tehát hogyha a választó azon gondolkodik, hogy az alternatíva vajon ezt ígéri-e, hogy kevésbé lesz megosztott a társadalom, de ezzel ez nem áll szemben az ő saját érdekeivel, az, hogy egy ehhez nagyon hasonló, csak éppen az előjeleket megfordítva egy hasonlóan polarizált világot tartson fenn?
Magyar Péterre vonatkozóan is válaszolok, de először egy általános megjegyzés, hogy valóban a politikusoknak szerintem, és ezért is mondtam az elején, hogy ezt csinálják, ezt a nagyon durva a társadalmi megosztottságot. Ez érdeke, és azért érdeke, mert ki lehet alakítani egy olyan tábort, amiben tulajdonképpen semmi nem számít, kritikátlanul követni fognak engem, mint vezetőt. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy Trump össze-vissza beszél, és tényleg egyik nap agyon csapja a mondatával azt, amit előző nap mondott. Ez nem számít, mert ő most a vezető, és a tábor a kitart mellette. És ugye ebből adódik az a helyzet is, hogy tényleg nekem a halálom az, amikor már azzal a ilyen fejlétszel jelennek meg a lapok, hogy meg címekkel, hogy a nem tudom melyik pártpolitikusa jól beszólt a másiknak. Tehát, hogy ugye a politika sikerült arra szintre levinni, hogy az már egy politikai cselekvés vagy teljesítmény, hogy valaki beszólt a másiknak. Tehát ugye ebben merül ki, és ezért is nagyon érdeke a politikusoknak, mert hogy gyakorlatilag elég ezt csinálni, nagy problémákat nem kell megoldani, tehát nem kell jobbá tenni az egészségügyet, vagy az oktatást. Tulajdonképpen, hogyha nagyon ügyesen kialakítod ezt a tábort, akkor ez mind nem számít. Na most konkrétan Magyar Péterre rátérve, neki ugye abból a szempontból érdeke ennek a helyzetnek a fenntartása, hogy ahogy a Bálint is mondta, van egy hasonlóan nagy Orbán ellenes tábor a magyar társadalomban, amit ő ezzel a elősebb megosztó politikával egybe tud tartani és fel tud sorakoztatni maga mögött, és így esélye van arra, hogy tényleg kihívójá váljon az Orbán rendszernek. Ami egy kicsit ezt árnyalja, az szerintem az, hogy ő jelen pillanatban azért rá van szorulva arra, hogy a Fidesz táborából elhozzon szavazókat. És ehhez egyfajta megbékélést kell hirdetnie, azt kell mondania, hogy hát itt van egy 3000 fős fideszes elit, aki igazából felelős mindenért, és egyébként a Tisza párt teljesen nyitott a Fidesz szavazóira, és velük nincs semmi gond, és várja őket, és ő képviseli őket igazából. Tehát, hogy én látok az ő kommunikációban egy ilyen békülékeny hangnemet, ami azt szolgálja, hogy ő neki azért ezt a megosztottságot annak érdekében meg kell haladnia, hogy el tudjon hozni a Fidesz táborából szavazókat.
De ez a kampányra vonatkozik. Mm. A választás másnapja.
Na, én meg ezt gondolom, hogy ez, ha most szabad ilyen nagyok szavakat mondani, hogy ez különbözteti meg szerintem a politikust az államférfitől, hogy ha magnek van lehetősége, hogy valami fajta társadalmi béke felé elmozdítsa az országot, akkor afele megy, vagy inkább azt mondom, hogy mindjárt 4 év múlva lesz a következő választás, és inkább nekem jó ez a megosztottság. És szóval mondom, 90-ben volt erre lehetőség, akkor az akkori politikai elit nem élt ezzel a lehetőséggel, hanem inkább így vasalóval mindent így jól bepróbált elsimítani, és aztán így valahol aztán a szemét közben így felhalmozódott. Ugye Orbán Viktor maga csinálta 2002-ben, hogy így megásta ezt az árkot, vagy továbbás ez az árkot, neki is lett volna egy lehetőség egyébként 2010-ben elindítani egy ilyenfajta békülést, vagy egy ilyen társadalom egyesítést. Soha egy percig nem gondoltak komolyan. Azonnal azt mondta, hogy fülkefadalom, és le vagytok győzve, és végetek van, akkor még nem kicsi, hanem nem tudom, szocik. És ugye itt van ugye a 2026, tegyük fel, hogy ha a Tisza pár győzni tud, akkor egy szintén történelmi lehetősége lehet annak, aki ezt vezeti, hogy megoldja ezt a problémát. És amit mond az Attila, egyetértek ezzel, tetszem, hogy tudatos dolog az, hogy a 3000 fideszes oligarha és a Fidesz tábort megpróbálja elválasztani Magyar Péter. Én azt gondolom, hogy, és ez nem egy ilyen, nem tudom, ilyen apokaliptikus vízió, szóval az a fajta megosztás, amiben élünk Magyarországon, egyébként sok máshol a világban, az valójában hosszú távon egy ilyen sírásása a nemzetnek, mert hogy bénítóan hat, és megállás nélkül újra természhet a konfliktusokat, és nem véletlenül, mondom el most már negyedszerre, még az adásban is, hogy az elszámoltatás hiánya 90-ben kódolta azt, hogy egyszer csak egy ilyen Orbán rendszer jön létre. És hogyha esetleg 26-ban választások által leváltjuk az Orbán rendszert, akkor ha ott nem történik egyfajta feloldás, és utána pedig egy megbékélés, akkor a visszatérése az ilyen hasonló rendszereknek szerintem sokkal rövidebb lesz, mint a 90-től 2010-ig tartó időszak.
Igen, tehát azt lehet mondani, hogy 2026-ban adott esetben az ellenzék vezetőjének nagy lehetősége lesz arra, hogy felszámolja ezt a jelenlegi állapotot, és a kérdés az, hogy élni fog ezzel, és úgy ítélje meg, hogy érdekében állni fog az, hogy ezt felborítsa, ezt a jelenlegi rendet.
Csak annyi kiegészítés ahhoz, amit a Bálint mondott, hogy hogyha teszem föl, mondjuk ezek az állam férfiúi erények nem is törnek elő Magyar Péterből a választás után, akkor is egyébként a pőre politikai érdeke is az lesz, hogy valamiféle egységesítést, vagy a megosztottságnak a csökkentését elérje, mert hogy ugye hát ott lesz az Orbán rezsimnek az a maradéka, ami hát egy hihetetlenül erős gazdasági és intézményrendszerbeli szinte ilyen leválthatatlan túlsúllyal fog rendelkezni, amit nyilván meggyengítene egy politikai vereség, én ezt nem kétlem, de akkor is ugye ő neki valahogy pacifikálni kell azt a helyzetet, ami kialakulna egy esetleges váltás esetén.
De akkor térjünk rá az összeesküvés elméletekre, mert az adás előtt azt mondtad, hogy ezt is a polarizáció felől közelítenéd meg. Nekem ezzel kapcsolatban az az érzésem, vagy azokkal az álláspontokkal tudok egyetérteni, hogy az összeesküvés elméletek elterjedése, vagy az, hogy ezek gombamód megsokszorozódnak, az azért összefüggésben áll azzal, hogy a társadalom bizalma az elit felé az meggyengült, és az intézményekbe vetett bizalom, vagy a szakértőkbe vetett bizalom, vagy a tudományba vetett bizalom az csökkent, amiatt, mert néha jogosan, néha nem feltétlenül jogosan azt érzik az emberek, hogy objektív keretezésben, szakértői vélemény keretezésben kapnak politikai magyarázatokat, politikai érdekek húzódnak ezek mögött a különböző leírások és iránymutatások mögött, és az ezzel kapcsolatos elégedetlenség szülheti adott esetben az összeesküvés elméletek elterjedését, és ezzel kapcsolatban szerintem nagyon érdekes az a vita, ami pár éve kezdődött el a fact-checkerek kapcsán, ugyanis ott is megfogalmazódott, ott is sokszor nem jogosan, de olykor lehet, hogy néha jogosan is az a kritika, hogy itt vannak olyan szereplők, akik azt mondják magukról, hogy pont az a feladatuk, hogy a tényt és a véleményt szétválasszák, és rámutassanak arra, hogy mi az, ami a valóságtól nagyon távol álló politikai állítás, de csomószor ezek mégis összekeverednek, és mégis az van, hogy az emberek azt érzik, hogy ebben egy összezavarás keletkezik, és nem lettek közelebb ahhoz, hogy mi az, ami a vélemény, és mi az, ami a tény. Hogy látjátok ezeket?
Ugye azért mondtam, hogy ezt is a megosztottság vagy a politikai törzsek felől érdemes megközelíteni, mert hogy az alapja akár teljesen abszurd összeesküvés elméletekben való hitnek, az az, hogy a csoporthoz tartozás az fontosabb, mint az, hogy mi igazolható vagy mi nem. Tehát, hogy nem számít tulajdonképpen, hogy most egy történet ténylegesen igaz-e, akár aki hisz benne, az is gondolhatja azt, hogy hát ezt nem tudja alátámasztani. A csoporthoz tartozást ezt felülírja, hogy ő ezzel válik egy közösség részévé, hogy ez láthatóan működik. Még ez egy kiegészítés, ugye Krekó Péter, aki az összeesküvés elméletek egyik legismertebb szakértője Magyarországon, ő szokta mondani, hogy ráadásul még egy olyan funkciója is van ezeknek az elméleteknek, hogy minél szórakoztatóbb, annál jobb, mert hogy a modern politikának van ez a szórakoztató funkciója, és hogy az emberek szórakoztatása is nagyon fontos ebben a kérdésben, tehát hogy még ez is szerepet játszik az összeesküvés elméletek terjedésében, de a kérdésben foglalt állítással én annyiban vitatkoznék, hogy szóval abban nem vagyok biztos, hogy a tekintélyeknek és mindenféle tekintélynek a megkérdőjelezése itt a döntő tényező, mert hogy pontosan azt látjuk, hogy ott igazán hatékony az ilyen konspirációs elméleteknek a terjesztése, ahol azt maguk, például a kormányok terjesztik. Tehát mondjuk Magyarországon azért erőteljesebb az orosz dezinformáció, nem azért, mert itt, nem tudom én, olyan sikeresen terjeszti az orosz, vagy a Kreml a maga csápjain keresztül a különböző dezinformációit. Erre tulajdonképpen nincs is szüksége, mert a magyar állami propaganda és a kormánynak a legfőbb vezetői azok, akik ezeket terjesztik. De most már nem csak Magyarországon ez a helyzet, hanem azt látjuk, hogy amikor az amerikai elnök mond az ukrajnai háborúról olyan dolgokat, hogy hát tulajdonképpen ezt a háborút nem is Oroszország kezdte, hanem az ukrán vezetés teszi ezért felelőssé, akkor azt hiszem, hogy azért látható az, hogy ez ott igazán erős, ahol tényleg az intézmények, az állami intézményrendszer áll bele ezekbe a dolgokba. És persze vannak olyan tekintélyek, amelyek ezzel párhuzamosan megkérdőjeleződnek, mert szerintem például a hagyományos sajtónak a szerepe az kétségtelenül csökken, tehát hogy nem tudja ezeket ellensúlyozni. Csökkent iránt a bizalom, ebbe benne van a technológiai váltás is, a közösségi médiának a fejlődése, az, hogy átalakult ez az újságírói kapuőr szerep, ami nagyon sokáig megszűrte az információkat az emberek számára. Tehát, hogy ez azért egy összetettebb kérdés, szerintem nem minden tekintély omlott össze, és nem ez az egyetlen oka ennek a jelenségnek, hanem itt a döntő tényező megint csak az, hogy a vezető politikusok mennyire állnak bele ezekbe a dolgokba, és mennyire használják a saját hatalmuk érdekében ezeket az eszközöket.
Szóval, hogy összesülési elméletek azok belünk élnek, amióta a világ a világ, szóval amióta az emberek törzsi, vagy elkezdtek egymással beszélgetni, azóta hisznek mindenféle dolgokban, az, hogy mikre készül a másik csoport ellenük, vagy a saját csoportjukban mi történik, szóval az szolgálja, egy evolúciós folyamatnak a része, az szolgálja, hogy az egyik elképesztő bonyolult világot megpróbáljuk leegyszerűsíteni és befogadni. Ennek a sebessége, erről még fogok mondani, de hogy olyannyira velünk vannak, hogyha csak visszanézünk a bárhány ilyen történelmi példát, mindenek van az ellenkezője, és hogy mondok egy példát, a reformációi utáni Angliában ugye mindig attól rettegtek, hogy jönnek a katolikusok és visszaállítják a valamilyen a katolikus dominanciát, a pápa jön, és akkor majd ő az antikrisztus. Ugyanez ugye a másik oldalon, a már katolicizált, a visszakatolicizált mondjuk Magyarországon, meg abban hittek állandóan, hogy jönnek a reformációsok, és majd akkor majd itt minden rossz lesz. Ugye ez kb. Egyszerre van. Az, hogy ugye hogy a zsidók azok mindig valamilyen fajta része az összesküvéseknek, az ugye a több ezer éve velünk élő ilyen történetek, ezeknél fel vannak, most van, le vannak tekerve, de ahol nincsenek zsidók, ott voltak helyett az örmények, Azerbajdzsánban mai napig is az örmény a legnagyobb szitokszó, ők, akik aztán ugye azokkal a toposzokkal vannak, mint a zsidók, és ez így zajlik, folyik a világnak a megismerése szempontjából, vagy befogadása szempontjából velünk élő kérdések, ha már ugye beszéltünk a miniszterelnök, ugye a kútmérgezés, mint szintén ilyen kérdéskör, ugye középkortól kezdve Európában együtt él, az a, ugye az a mondása, hogy akkor jönnek a zsidók, és beleöntenek valamit a kútba, jól megmérgezik az egész települést, legfőképpen még húsvét előtt, mert akkor még jobban esik nekik, és akkor ez tovább megy. És akkor én húznék itt egy vonalat, hogyha lehet egy ilyen, hogy hol történik egy nagy váltás, és ez körülbelül a social médiának a megjelenésében. Szóval addig, amíg ez volt, belünk élt, sok mindenről volt szó, de mégis bemaradt egy közösségen belül, szóval a fact-checkerek, vagy a hülyeségnek, vagy akár a nem hülyeségnek a szintje, az mindig egy kisebb közösségen belül maradt, és hogyha volt valakinek valami gondolata, akkor lehet, hogy sok ember hitt benne, de azt nem tudta azonnal megosztani, akár a világ másik oldalán hasonló dolgokban hívő emberrel. Nyilvánvalóan mondjuk a Facebook, meg a különböző ilyen chatszobák fel lépésével ez az egész dolog teljesen másik szintre ért el, de a Kennedy meggyilkolása, vagy a Holdra szállásnak a izéje, vagy ezek mind éltek velünk Facebook előtt is. De ennek a szintje, mondom, szerintem meg sokszorozódott, amióta van social media, mert az emberek olyan lett az érzése, mint a social médiát egyébként ezek uralnák. És ennek is van egy tök egyszerű oka, hogy valami olyan, tehát hogy gondoljunk bele abba, hogy mondjuk 50 vagy akár 100 évvel ezelőtt is az ember mennyi információhoz is tud jutni. Tehát, hogyha 50 évvel ezelőtt voltunk, magyar televízióból lehetett tájékozódni, volt 6 darab, egyébként a párt által uralt napilap, voltak hetilapok, és körülbelül ez a médiafogyasztás itt le is szűkült.
Mára, kulturális programok.
Oké, de érted, szóval, hogy mára ezt meg kell szorozni, nem tudom, 10 000-rel. És olyan szintű információ, ilyen túltengésem az emberi agynak, hogy valahogy ugye evolúciósan is próbál benne valamilyen igazságot, vagy valamilyen logikát, vagy valamilyen mintázatot felfedezni, és erre van ez a gondolkodás, hogy akkor persze ez beleillik abba a kérdésbe, ahogy egyszerűsítem a világot, hiszen ezek uralják, hiszen ez történik, mindez most, tehát egy csomó ilyen mintát így hozunk magunkkal. És ugye az egy különbség valóban, amit az Attila is mond, hogy a politika reagált erre, korábban is reagált erre, szóval az amerikai elnökválasztások, vagy akár az európaiakban is, a Facebook előtt is voltak összeesküvés elméletek, akkor is volt a Birodalom, CIA, Zion bölcsei, tehát ezek mind voltak, de mostanra pontosan ezért szintet lépett, és volt kétfajta törekvés, az egyik az, amit az Attila is mondta, hogy legyünk mi az, akik hivatalosan gyártják az összeesküvés elméleteket, ez van másik, az, hogy hozzuk ki azt, hogy nincsen semmilyen autoritás, amit szintén mondasz. Tehát, hogy az egy törekvése a maga, vagy meg a világnak, hogy minden állítás mellett mindig legyen egy másik állítás. Egyesek szerint ez a díszlet piros, másik szerint kék, valaki szerint ugye egy WC-ben üldögélünk, valaki szerint nem. Tehát mindig legyen mellette egy másik, hogy ne legyen, és ne is lehessen semmifajta társadalom még elfogadott igazság, amiben el lehet hinni, mert akkor ugye az történik, hogy a polarizált csoportok aztán valahol a távoli jövőben egymást tudnak találni. És szóval, és ennek a korát éljük, és mondom, az a különbség, és ebben tényleg így van, hogy mostanra kormányzati eszköz lett az összeesküvés elméleteknek a megállás nélküli gyártása és terjesztése, akár egymással egyébként versengő vagy ellentmondó üzeneteknek, mert lényegtelen, mert a lényeg, hogy ne legyen semmi sem biztos. És ennek az elérése, ez egy politikai cél, de a semmi sem biztosban a sajátjait az éppen aktuális vezető úgy tudja kondicionálni, ahogy szeretné. És mondom, ebben egy valóban egy szintlépés ez az államilag kontrollált összesküvés elméletek, de ugye ennek is van történelmi hagyománya, szóval mint a náci Németország, mint a sztálini Oroszország, megállás nélkül mindenfajta az ő általuk uralt médiumokon keresztül ontotta magából az összesküvés elméleteket, amik egyébként így mindegy ilyen szép, ilyen kulturális mém, aztán sajnos vissza is szivárogtak a mostani közbeszédbe. Szóval egyszerre van velünk több ezer évnyi összeesküvés elmélet, amiket egyébként politikusok, láss például Orbán Viktor, megállás nélkül újra teremt és újra visszadob így a közbeszédbe.
Igen, csak a politikusok felelőssége kapcsán a Trump kampányból akartam azt a példát mondani, ugye amikor volt ez a mémé vált eset, hogy a Springfieldben megeszik a kiskutyákat a bevándorlók, és ugye, ha jól emlékszem, akkor erről J.D. Vance, aki most alelnök, elmondta a kampányban, hogy ő tudja, hogy ez nem igaz. De ő is mondja, mert hogyha ez hozzásegíti ahhoz, hogy nyerjenek, és hozzásegíti ahhoz, hogy a politikai célt, a bevándorlás szigorítását elérjék,
akkor jó.
És őt nem érdekli, hogy igaz-e vagy nem. Hogy ezzel milyen indulatokat szít vagy nem. Tehát, hogy és ezt interjúban elmondta. Tehát, hogy itt szerintem megkülönböztetett felelőssége van, hogy ezeket hogyan használják, mert lehet, és mindig lesz olyan, hogy marginális szervezetek vagy a közösségi médiában bizonyos csoportok terjesztenek ilyen elméleteket. De amikor fel van emelve ez a legmagasabb szintre, akkor onnantól kezdve hát szinte tehetetlen ezzel szemben, az ember.
De bocs, és nem viccből mondom, inkább csak, hogy inkább a valóságban, hogy az is történt, hogy Amerikában, és nem csak Amerikában vannak ugye ilyen fura dolgok, hogy egyszer csak egy ember elindult abba a brooklyni pizzériába felfegyverkezve, igen, ahol ugye a maga szerint a gyermek pedofil hálózat, amit a demokraták uralnak, központja van, ugye ez a kánonnak, ez az alap ilyen mitológiája, és oda ment, és nem volt ott semmi. De ettől még a kánon, a csávó el is mondta, hogy nem, nincs itt semmi, üres ez a pince, de ettől még maga az elmélet ment tovább, és tovább, és ugye ugyanolyan szinten pörög, mint korábban.
Tehát konkrétan nem volt alaksora a háznak, de ahol állítólag az alaksorában ugye, nem tudom,
igen, a Hillary Clinton, igen, ezt egy gyerekeket.
De vannak kortárs magyar példák is egyébként, és abból az egyik ilyen leghíresebb talán, és legismertebb az Orbán Viktor gráci kezelése, és ebben is van egyébként felelőssége az ellenzéki politikusoknak is Magyarországon, mert ez nem csak a blogokon, fórumokon fut ez a Conteo, hanem ezt konkrétan ma is működő politikusok is terjesztették. Tehát nagyon érdekes az, hogy mi az, ami organikusan elindul, vagy hol kezdődik a dolog, és aztán ezt később képviseli egy politikus, vagy fordítva a politika által generált, és aztán később organikusan elindul. De azt is fontos így zárásként talán elmondani, hogy vannak azért olyan összeesküvés elméletek is, amik nincsenek ennyire elrugaszkodva a valóságtól, sőt olyanok is vannak, amik a történelem során be is igazolódtak. És ennek kapcsán szeretném tőletek így az adás végén azt kérdezni, hogy ez azt is mondja, hogy tulajdonképpen van előnye is a konspiratív gondolkodásnak társadalmi szempontból?
Hát ugye azt szokták mondani, hogy olyan pszichológiai előnye mindenképp van az ember számára, hogy érthetővé tesz bizonyos folyamatokat, amelyek nagyon bonyolultak, vagy ugye nagyon kényelmes igazából ilyen világmagyarázatokba belehelyezkedni, mert nincs az az érzésem, hogy nem tudom úgy megérteni azt a sok tényezőt, ami mentén például migrációs folyamatok zajlanak a világban, sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy ezt valaki irányítja. Tehát, hogy ilyen típusú előnye lehet, és aztán meg az is igaz, hogy ténylegesen amúgy lehetnek összeesküvések, tehát vannak a világban puccsok, meg a hatalomátvételek, meg olyan politikai események, amelynek része az összeesküvés. Nyilvánvaló, amikor egy ilyet mondjuk lelepleznek, akkor egyébként hát be lehet azt mutatni, hogy igen, ez nem egy elmélet volt, hanem ténylegesen megtörtént. Tehát, hogy Én azt gondolom, hogy ilyen típusú előnye lehet annak, azt a fajta ilyen partalan és hát kifejezetten a kibékíthetetlen megosztottságnak a fenntartására irányuló összeesküvés elmélet terjesztést, azt azért én társadalmilag egyáltalán semmilyen szempontból nem látom hasznosnak, amire például ugye az előbbi példa is vonatkozott, hogy hát ezt az amerikai leendő, vagy a mostani amerikai jelenleg hogy ismerte el korábban, hogy tulajdonképpen bármilyet felhasznál a politikai célja érdekében. Én azt gondolom, hogy ez olyan típusú felelősség, ami vissza is fordulhat, és azok ellen fordulhat, akik ezeket használják. Egy példát hadd mondjak erre is, ugye a Elon Musk által végrehajtott ilyen bürokrácia csökkentő program, ami tulajdonképpen felszámolja az amerikai szövetségi állam egy jelentős részét, és egyébként Amerika hatalmát is a világban. Tehát, hogy itt olyan szervezeteket vernek szét, amelyek az ő ideológiájukból fakadóan, amelyeknek azért a jelenlegi Trump adminisztráció számára is fontos előnye lenne. Én azt gondolom, hogy ezt a folyamatot nem lesz olyan könnyű aztán helyreállítani, vagy építeni valamit a helyére. Tehát könnyen lehet, hogy az a nagy lendület, amivel most a Trump adminisztráció egyébként pont ilyen elméletek mentén neki kezdett a szerintük háttérhatalom lebontásának, amely a szövetségi állam mélyén megbújik, az lehet, hogy rájuk fog visszaütni előbb-utóbb.
Szóval, hogy Magyarországról maradjunk, a világháború után a belügyminisztérium, főleg a 70-es, 80-as években elképesztő dezinformációs kampányt folytatott egyébként a nyugati befolyás ellen, akik akkor voltak, ugye a belügyminisztérium által kipécézve, Amerika hangja, vagy a Szabad Európa, ugyanolyan hasonlókat mondtak róla, akkor terjesztettek róla, mint most, ahogy most beszél róla Orbán Viktor, ugyanilyen elméletekkel, megvett ügynökökkel, stb.-vel operált akkor is. A 90-es évek után, a rendszertes után, ugye megint meg kell róla emlékezni, szóval a legnagyobb összeesküvés elmélet gyártó, az a szélső jobb oldal volt Magyarországon, Csurka Istvánnak a munkássága, azt ugye már érintettük, hogy az egész soros hálózat, soros birodalom, soros alapítvány, az ő tollából kezdett egy ilyen életet élni. Egyébként ugye egy pár évvel később, aztán párhuzamosan Amerikában is megjelent ennek a amerikai verziója, és a kettővel aztán összeért a párhuzamosok egymással. És ebben még mindig ugye a Fidesz nem vett részt, hanem ment ez a saját gyártás, ugye ennek ugye volt a Torgyáni Kiskosztopártnak is egy ilyen momentuma, amikor a Kordavilla összeesküvés, hogy akkor a rendszerváltás hogyan volt le zongorázva előre a Mossad, a CIA, a KGB és minden politikai szereplő között. Ez egyébként egy belünk élő azóta is már beépült a tudatunkba a kérdés, hogy igazából mindent előre a hatalmasok eldöntenek, igazából nincsen az egyénnek, a kisembernek semmifajta lehetősége beleszólni a hatalomba. És ezt egyébként még mindig az Orbánék, vagy az Orbánitól akkor még ezt nem emelte magas szintre, hanem inkább a vele élő koalíciós társnak az ilyen elméleti világáként kezelte, és az első szerintem ilyen nagy lépés. Persze, egy dolog azért volt, a Fidesz a belső saját tudatában, ők azt gondoltak, hogy 93-ban, amikor ugye jött a székház vásárlás, na az is egy ilyen liberális soros összeesküvés volt, hogy kinyomták ezt az információt, és ebben megszüntették, az akkor ugye vezették a kutatásokat. És akkor előre ugrok gyorsan, az első ilyen nagy, valóban szép összeesküvés elmélet, az 2002-ben volt, amikor is arról kezdett el beszélni Orbán Viktor, hogy el lett csalva a választás. Ugye egyébként az ő belügyminisztére Pintér Sándor alatt szervezte a választásokat, de mindegy, hanem lényegében kék cedulás választás volt, hiszen hogy tudott volna veszteni azon túl, hogyha nem valami választási csalás volt. És onnantól ez van itt is egy ilyen cezúra, és emeli aztán Orbán Viktor tényleg a legmagasabb szintre az összeesküvés elméleteknek a megállás nélküli használtat a politikába, és ennek ugye egy nagy ugrásként előre az ő saját 2010 utáni világába, amikor párhuzamosan futnak legalább három vagy négy ilyen nagy elmélete, az egyik ugye ez a Soros terv, Soros birodalom, bárcsak a gyík emberek hiányoznak belőle, akkor a másik ez a lakosság csere kérdéskor, amit összekapcsolt ugye a Soros tervvel, ami szintén egyébként amerikai szélső jobboldali ideológiából ide rakott kérdéskör, közben megállás nélkül pengeti azokat a húrokat, amik korábban mondta például a kútmérgezés kérdésköre, és akkor az egészen így egységesíti egy ilyen nagy elméletté, amiben ugye mégis ő akkor ugye a lázadóknak a vezetője, aki az összes fajta ilyen elmélet ellen hadakozik. És utolsó gondolat, hogy mennyire az ő világa körül zajlik, és beszélek a te kérdésedre is. Nem csak a Gráci ilyen klinika volt, ugye szintén ez is 2002 után lett, és szerintem a baloldal által terjesztve, mert mindig ugye az a mondás, hogy ismerek valakit, aki ismeri, aki ilyen ismerek. A másik ilyen, az a 2009-es évhez kapcsolódik, ami ugye most kezdett újra egy új életet újra aktuális lenni, amikor ugye az egész orbáni orosz fordulat elindul, addig ugye egy nagyon harcos, hogy nem leszünk ugye a Gazprom legvidámabb barakja, és akkor van egy 2009-es év, és akkor úgy hangzik ez az összeesküvés elmélet, hogy Orbán Viktor Szentpétervárra kirendelődik, van egy 5 perce Putyinnal, és onnantól kezdve egy teljesen másik politikát folytat, ami egy ilyen szintén az ő személye körül, az ő ilyen pszichéhez, vagy az ő zsarolhatósága körül lévő ilyen elmélet, ami most ugye az események fényében újra ugye izgalmassá vált.
Hát akkor 2026-ban egy esetleges kormányváltásnál érdemes arra is figyelni, hogy mennyire él azzal a lehetőséggel a kihívó, hogy ezt a megosztottságot adott esetben enyhítse, vagy pedig maradunk ebben a polarizált Magyarországban. Úgyhogy Attila, Bálint, nagyon köszönöm nektek a beszélgetést, és köszönöm nektek is a figyelmet, jövő héten is tartsatok velünk, élő vétó lesz Budapesten, az 50. jubileumi adás. Tartsatok velünk, sziasztok!